Ez itt az Adásidő, a Mahit Média Család podcast műsora Langsádon Mátyással. Történelemtanár, cserkészvezető, vőfély, dokumentumfilmes, helytörténész, krónikás és még sok minden más. De legfőképp egy olyan ember, aki egy csónakban nevez az Istennel. A Mahit Média Család podcast műsorának Zalka Lóránt volt a vendége, akivel új könyvéről, kitárulkozásról, túlbonyolított világról, hitbéli kudarcokról, önmagunkkal való foglalkozásról, az embert nyugtalanító, szorongató kérdésekről, és arról is beszélgettünk, miért lenne nagy szükségünk arra, hogy olykor-olykor átcsosszogjunk egy tálca süteménnyel a szomszédhoz.
Hogy az ember, korunk embere 2020-ban és 2021-ben siratja a régi életét. Tehát ezt látom mindenütt. Tehát a maszk mögött kevés a mosoly, a szemeket látjuk, nem ragyognak a szemek, és nem látják meg a lehetőségeket, ezeket a felemelő lehetőséget ebben az időszakban.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Adásidő, a Mahit Média Család podcast műsora. Én Langsád Mátyás vagyok, műsorvezető, és mai vendégünk Zalka Lóránt, akinek a bemutatásánál, hogy őszinte legyek, egy kicsit zavarba vagyok, ugyanis egy nagyon sokoldalú, sokrétű emberrel emberül itt velem szembe. Ugye, Lóri, te pedagógus vagy végzettségedet tekintve, de amellett számos más dolgot is csinálsz, vőféket, cserkészvezető voltál, ugye újabban dokumentumfilmes is, talán ezt is mondhatom, legújabban ugye most már írói babérokra is törsz. Segíts nekem egy picit eligazodni ebben a sok színűségben, sok oldalúságában, sok oldalúságodban.
Üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, zavarba ejtő az, amikor megkérdezik, hogy mit írjanak, mi a foglalkozásom, akkor azért zavarba ejtő, mert mikor elkezdtük Kósa Lőrincsel a Vísodorta Históriák című sorozatot, akkor kérdezték, hogy írhatják el nevem mellé azt, hogy helytörténész. Tehát nem vagyok helytörténész, inkább talán azt mondanám, hogy ha majd ezzel hosszabb távon fogok foglalkozni, tehát sokkal hosszabb ideig ezekkel a helytörténeti jellegű dolgokkal, akkor talán majd tényleg azt is lehet rám mondani. Én történelem tanár vagyok, történelem tanár, ezt vállalom, de egyébként, ha azt mondják rám, hogy vőfély, akkor arra nagyon büszke vagyok arra, hogy immáron 15 éve ezt a mesterséget is folytatom. De ahogy előbb mondtad, hogy cserkész vezető is voltál, ezt viszont nem támasztom alá teljesen, mert erre nagyon, nagyon oda tudok figyelni, mert oda szoktam figyelni, hogy majdhogy nem, amikor a nevemet leírom, akkor először talán azt írom mellé, hogy cserkészvezető. Tehát minden, ami vagyok, az abból származik, hogy én cserkészvezetőként dolgozom, immáron 1992 óta. 91-ben, bocsánat, 91-ben.
Tehát én múlt időben fogalmaztam, ez azt jelenti, igen, hogy még jelen pillanatban is cserkészvezető vagy.
Igen, ez ugye a kényes téma is, hogy ki a cserkész, ki a cserkészvezető, tehát bármiben, ha aktív munkát folytatok, tehát én aktív munkaként tekintek arra is például, hogy én vagyok a bősi cserkész csapatnak a krónikása. Aztán vannak olyan rendezvényeim, amelyeket már hosszú ideje én szervezek meg, tehát ilyen évente egyszer, és akkor úgy tekintem magamot, ez mind cserkész munka, és a cserkész vezető, az mind az, hogy ha dokumentumfilmes vagyok, ha vőfély vagyok, ha a történelemhez közeli ember vagyok, akkor ez mind abból fakad, hogy én cserkész vezetőként kezdtem úgymond a pályafutásomat, ezt a küldetésemet 1991-ben.
Igen, ugye a vőfékedéssel kapcsolatban egy kötetet is kiadtál, ugye a társszerzője vagy egy, ha jól tudom, egy ilyen kötetnek, de a beszélgetésünknek az apropója most nem is ez a kötet lenne, hanem egy egészen új kötet, Ugye karácsony előtt jelent meg egy új könyved, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy picit kutakodni. Miféle, kiféle könyvez egyfajta, az ember a rápillant, beleolvas, akkor első tapasztalata az, hogy egy ilyen karantén napló, ilyen belső monológ, valamiféle kompentlatív, tehát egy ilyen elmélkedő, szemlélődő írásoknak a halmaza. Mit kell róla tudni, hogyan kell ezt a könyvet egyáltalán olvasni, mit mondanál erről a hallgatóknak?
Hát igen, miután lezártuk a könyv szerkesztés, lezárult a könyv szerkesztése, és elindult a nyomdába az anyag, tényleg akkor kezdtem el gondolkodni, hogy műfajilag hova sorolnám ezt a könyvet. Tehát sokan tudják, a közvélemény már értesült róla, illetve lapozhatják ezt a könyvet, az a címe, hogy Egy csónakban az Istennel. Csörgő Szabolcs barátom készített velem egy kis beszélgetést 2020 novemberében. Ezt a filmet, ebből riportfilmet készített, Kósa Lőrinc kisfilmet, 9,5 perces kisfilmet, és Szabolcs fogalmazta meg azt, hogy ez egy kitárulkozás. Tehát azt kérdezte tőlem a barátom, hogy nem meredek ez, hogy ez ennyire kitárulkozni az embereknek. Én azt gondolom, hogy ezek a kis írások, gondolatok, van benne társadalomkritika is, elmélkedés. Én azt gondolom, hogy én azt szoktam mondani tréfásan, hogy elmúltam már 18 éves, hogy bármit is takargassak. Tehát én ezt az embereknek az asztalra leteszem, ezt a könyvet, ezeket az érzéseket, gondolatokat, és csemegészhetnek belőle. Tehát kinek mi tetszik benne. Elsősorban ezt is mások fogalmazták meg egyébként, hogy műfajilag, tekintve az Egy csónakban az Istennel, ez lelkiségi irodalom. Lelkiségi irodalom. Mindenképpen ott van, tehát mint ahogy a cím is mutatja, Egy csónakban ülök az Istennel, és szemlélem a világot. És ebben a szemlélődésben, ebben a koronavírus időszaka, hát eléggé szerencsétlenül hangzik, de hozzásegített abba, hogy lássak dolgokat, amik eddig takarva voltak.
Na most ugye rengeteg mindennel foglalkozik ez a könyv, tehát rengeteg mindent érint ez témákat illetően. Ugye, ha itt puskázok, akkor olyan gondolatok vannak, hogy hogyan kell tisztán gondolkodni. Időtálló értékekről írsz ebbe a könyve, halálról, szabadságról, igazmondásról, rengeteg irodalmi utalást teszel, ugye talán ami nem véletlen, ugye nem csak történelem tanár vagy, hanem vagy hát irodalmat is tanítottál, ezt tudom rólad, imádságról, és számos ilyen kérdésről, és ahogy te is mondod, ugye számos személyes vallomást tartalmaz valóban ez a kötet, és tulajdonképpen én olvasva ezt a könyvet azt láttam, nyilván nem volt nehéz felfedezni, hogy tele van erkölcsiséggel, moralitással. Olyan dolgokkal, amelyekkel a mai modern 21. századi ember valahogy nem szeret, vagy nem akar szembenézni. Honnan vettette azt a bátorságot, hogy dur neki oda teszed ezeket a témákat a modern olvasó elé? Azért ehhez egy kis bátorság kell a véleményem szerint.
Vida Júlia írta a Mahét oldalán, és innen üzenem neki, hogy...
Kolléganőnk, úgyhogy át fogom adni neki.
Így van, nagyon hálás vagyok azért, hogy amit írt, és talán amikor mentem haza, egy délután, és azt mondja nekem a fiam, hogy apa, te egy kihaló félben lévő ember vagy, és nem tudtam, hogy mire véljem ezt, és akkor mutatta ezt az írást. És Juli ezt írta, hogy egy olyan ember írja ezeket a gondolatokat, aki a korunkban kihaló félben lévő. Hát számomra ez nagyon hízelgő. Tehát, hogy tudok lenni valami, lehet, hogy valami egyéniség, valami különlegesség. Én nem állok be a sorba. Tehát nem állok be a sorba. Visszatérve egy kicsit a könyvre, az írásokat egy dolog köti össze, hogy valamennyi, bár nem teljesen mondok igazat, valamennyi megjelent a Remény című katolikus hetilapban. Na most nagyon kellett azért vigyáznom, hogy ha ezeket az írásokat öreg nénik is olvassák, akkor egyrészt ne botránkozzanak meg rajta, hívő emberekről beszélek, másrészt pedig ők is el tudjanak benne merülni, akár vissza tudjanak menni a múltba. Tehát ez köti össze. Tehát ezért van az, hogy azért stílusában vigyáztam, stílusában vigyáztam, tehát a naturalista szemléletmódomat és kifejezés formáimat, azokat mellőztem. Tehát lehet az, mely, ez egy következő könyv anyagának a része lesz. Tehát ez köti össze. Tehát mindenképpen, és nem tudtam elszakadni attól, hogy tanító vagyok. Tanító vagyok, pedagógusként dolgoztam az elmúlt 20 évben, és nem tudtam attól elszakadni, hogy ne azt írjam le például, hogy jó lenne, ha így tennénk. Mint ahogy a gyerekeknek szoktam mondani, hogy jó lenne, ha így tennétek, ha így viselkednétek. Tehát elnézést kérek tulajdonképpen utólag a kedves olvasóktól, hogy ezt így ilyen tanítólag, de nem szájbarágósan. Tehát nem szerettem volna szájbarágósan ütlegelni az embereket, hogy most akkor ezt így kell.
Nekem egyébként érdekes tapasztalatom volt a könyv olvasása kapcsán az, hogy tulajdonképpen, és akkor most cáfolj meg, ha valamit félreértettem, te tulajdonképpen sok egyéb mellett azt is szeretnéd, hogy az ember egy picit önmagával foglalkozon, hogy merjünk önmagunkba lenni, és elgondolkodni a minket szorongató, sokszor nyugtalanító kérdésekkel. Mert ma az ember ezekkel kevésbé, mert szembenéz, és minden más pótcselekvés kitalál, csak hogy ezeket a találkozásokat, hogy így fogalmazzak, elkerülje. Egyetértesz velem ezzel? Ebben?
Tökéletesen. Ha azt mondjuk, hogy az ember, korunk embere 2020-ban és 2021-ben siratja a régi életét. Tehát ezt látom mindenütt. Tehát a maszk mögött kevés a mosoly, a szemeket látjuk, nem ragyognak a szemek, tisztelet a kivételnek, és nem látja meg a lehetőségeket. Ezeket a felemelő lehetőséget ebben az időszakban. Tehát ami engem elindított márciustól hihetetlen rengeteget írtam. A könyvből talán 100 oldal arról szól, hogy márciustól nyárig, amiket gondoltam. Számomra lehetőség volt az, hogy elcsendesedjek, és tényleg, ahogy mondod, önmagammal foglalkoztam. És ez elég önzően hangzik. Elég önzően hangzik, hogy önmagaddal foglalkoztál, de az elmúlt életem előző részében, hosszú évtizedeken meg másokkal foglalkoztam. És ez az időszak számomra az, hogy önmagamba forduljak, és minden embernek megadatott ez a lehetőség most. És azon kívül, hogy a családján belül tegyen rendet.
Na most, aki nem olvasta a könyvet mégis, az hallgatja ezt a beszélgetést, annak azért el kell mindenképpen előjáróban annyit mondanom, hogy ez az önmagunkkal való foglalkozás a te kötetedből egy olyan színezetet kap, véleményem szerint, amely nem az önzőségre mutat rá, hanem éppen arra, hogyha sokat foglalkozunk önmagunkkal, akkor előbb-utóbb kinyílunk a világra is, és elkezdünk mással foglalkozni, másokkal foglalkozni. Ugye ezt többször is megállapítod a kötet hasábjain.
Így van, tehát főleg most kapásból, ahogy ezt mondod, a közösségek című írás jut az eszembe. Tehát ott van egy ilyen nagyon csúnya definíció, egyébként nem szeretjük a definíciókat, én se, de oda definiáltam a közösséget. Amit nem is tudok elmondani, ezt úgy föl kell lapozni, és el kell olvasni, hogy én mit gondolok a közösségekről. Tehát így van, de vagy magáról a szabadságról is, hogy az nem egyéni élmény. Ezek nem egyéni élmények, hogy szabadság, közösségek, de nem egyéni, idézelbe élmény maga a halál sem, amiről persze ott a haláltáncba írok. Hogy végül is vannak az életszituációk, amiket régen teljesen másként éltek meg. És talán az, hogy be kellene húzni a kéziféket. Tehát ez a kézifék, tehát valahogy vagy fékezni kellene, visszavenni ebből a sebességből, amivel 2020-ban éltünk, vagy 2021-ben, és ezt kellene átírnunk. Én nagyon félek attól, hogy miután elpucol innen a vírus, hogy sok lesz az a jelenség, hogy siessünk, mert el vagyunk késve. Miből vagyunk, vagy mitől vagyunk elkésve? Mitől számítva vagyunk elkésve?
Igazából éppen ez volt az egyik gondolatom, hogy azt nem tudtam eldönteni, hogy mit mondasz te erre, hogy azok az értékek, az a tartalmas idő, amit mondjuk a lelassult világ hozott ugye a járvány vagy a karantén időszakban, az ott nyert, ebben a lelassult időben nyert tapasztalatok mennyire lehetnek tartósak? És helyenként azt írod, hogy akár igen, de talán, mintha azt mondanád, attól is félsz, amit most is itt mondasz, hogy ezek, ahogy kinyílik újra a világ, ahogy felgyorsul megint a világ, úgy el is szállnak majd. Mik lehetnek azok a legfontosabb tapasztalatok, amik aztán időtállóvá tudnak maradni a későbbiekben is, hogyha már nem lesz nyakunkon a szorongatóan a vírus?
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy az online oktatásban, vagy a ugye ezek online oktatás, meg a home office, ezek az új kifejezések, ezek bizonyos területen azért működőek. Tehát működő dolgok. Ha rájönne a pedagógia, most már így 30-31 év után még a megreformálatlan, nagyon csúnya szó, még a megreformálatlan pedagógia rádöbbenne arra, hogy a legkisebbeket nem kell úgy megterhelni. Nem kell úgy megterhelni. Mindenkinek a kora szerint legyen az oktatás, meg az óra mennyiség. Tehát a gyerekekkel sokkal inkább azzal kellene foglalkozni, ami most éppen nincs. Tehát annyira hiányát érzik például a képzőművészetnek, a testmozgásnak, a zenének és az éneknek. Tehát ennek sokkal nagyobb teret kellene biztosítani, ami kiteljesíti az emberi személyiségét, színesebbé teszi a személyiségét. Tehát erre kellene ügyelni. Rájöttek arra az emberek, hogy milyen jó a család, milyen jó a családban. Rájöttek arra, és én nagyon bízom ebben, én egy idealista vagyok egyébként, rájöttek arra az emberek, javarésze, hogy tud beszélgetni gyerekével, tud beszélgetni a feleségével. Vagy tud játszani a gyerekével, tud játszani a feleségével, vissza tudja idézni a fiatalságukat, a gyerekkorukat. Tehát ez és az, hogy minden rendben lehet körülöttünk. Minden rendben lehet a szobánkban, az udvarunkon, a házunkban, minden rendben, mert ehhez idő kell. Ehhez idő kell. Föl tudjunk dolgozni olyan ingereket, föl tudjunk dolgozni olyan jelenségeket, ami körülvesz bennünket. Ehhez mind a csönd kell és a lassúbb tempó.
Az érdekes, hogy ezek, amikről írsz, tulajdonképpen nem bonyolítottul te a dolgokat, én úgy érzem. A legjobb és legszebb értelmében az egyszerűségnek vagy a híve, akár ha a evangélium egyszerűségre gondolok, vagy hasonló, hogy ez árad, vagy ez jön ki a könyvből. Mégis mi vezetett ide, csak nagyon röviden, hogyha érintjük ezt a kérdést, hogy miért nem tudunk mi így élni, vagy miért nem tudtunk eddig így élni? Miért zártuk ki, például úgy említettük itt, hogy foglalkozol a halál kérdésével is, az életünkből teljesen a halált, szervesen most már nem kapcsolódik bele, vagy miért hazudozunk, mert ugye az igazmondásról is beszélsz, mi nem tudunk nagyon őszinték lenni, ugye az őszintetlenségről is beszélünk, a szabadság miért fordul át az életünkben mindig szabadossággá, hogy mi erre a megoldásod, vagy a receptet, hogy miért vagyunk itt?
De te hálát adok az Istennek azért, hogy most tényleg a szó jó értelemben, nem vagyok író, tehát nem tartom magam írónak. Viccesen beszoktam mutatkozni néha a telefonba, hogy jó napot kívánok, itt a híres író beszél, és akkor ezen nevetünk. És mivel nem vagyok író, hiszen nem tanultam ezt, ezért a gondolataim meg a mondataim is egyszerűek. Tehát egyszerűen próbálom elmondani az embereknek azt, a hétköznapi dolgokat. Mi nagyon túlbonyolítottuk ezt az egészet. Tehát mi azt gondoltuk, hogy a technika fejlődésével, hihetetlen fejlődésével, tehát soha nem látott fejlődésével, meg fogjuk váltani a világot. Az ember, mint a megváltó, elszakadhat az Istentől, elszakadhat a természettől, és képes lehet arra, hogy ő legyen a megváltó. Hát ez nem működik. És annyira túlbonyolítottuk az egészet, hogy már tárgyakon túl nem látunk. Nem látunk tárgyakon túl, például a templomokba se látunk túl a szószéken. Nem látunk túl az úrasztalánál, az oltárnál, a keresztnél. Nem látunk túl, nem látunk mögé. És tényleg a régi világban annyira egyszerű volt az élet. Én mindig visszasírom egy kicsit. Csak egy kicsit visszasírom azt az életet, amit mondjuk a amikor őseink éltek, amikor nem akartak menni, mit tudom én, Brazíliába, dzsungeltúrára, vagy nem akarták látni a skandináv államokat, hanem otthon éltek, és ott azokat a szépségeket élték át. Annyira túlbonyolítottunk, és nézzük csak ide, ez a túlbonyolított világ, hogy folyamatosan röpködtünk ide-oda, keletről, nyugatra, nyugatról és keletre, folyamatosan röpködtünk, hát a koronavírust is így helyesen el tudtuk terjeszteni az egész világba, és nagyon nehezen álltunk le, nagyon nehezen mondtuk azt, hogy maradjunk otthon. Milyen érdekes volt ez a szlogen is, hogy maradj otthon. Hát ettől egyszerűbb szlogent, felszólítást, fölkiáltójást, mondatot, hát nem tudtak volna jól kitalálni, hogy maradj otthon, és aztán van a mondatnak ugye folytatása, hogy bonyolítsak én is, maradj otthon és szeresd a feleségedet például.
Ugye, ha már dzsungeltúra, meg Skandinávia, ugye az is megjelenik a könyvben, hogy számodra nagyon fontos a természet, közeliség, csomó gyermekkori élmény, pecázások története, stb. Ami természetesen ugye cserkészként nem is lehet véletlen, hogy ez neked fontos, de ha nagyon kapirgálnék, egy valamit nem találtam a kötetben, ez pedig az elbizonytalanodásnak, a hitbéli kudarcoknak a dolga. Ez mintha nem lenne benne. Honnan ez a bizonyosság benned?
Hát igen, valóban, hogy ezt a barátom is kérdezte abban a bizonyos beszélgetésben, hogy nekem voltak-e ilyen mélypontjaim, vagy töréseim.
Mert ugye a keresztény hit, meg a keresztény ember számára talán ez egy legitim felvetés, vagy egy sajátos dolog, ami ugyan jó, ha nincsen, de valahol meg szükségszerű is, ugye, hogy legyenek egy hullámvölgyek, vagy gödrök. Neked ilyenek voltak az életedben?
Igen, voltak. Azt szoktam mondani, hogy voltak ilyen rossz, nagyon rövid ideig tartó kétségeim voltak. És ez volt talán a jó, ami előre vitt, hogy nekem nagyon rövid ideig tartottak a kétségeim, melyekből aztán ez a hitélet, ez az imádságos élet, amit a nagymamámtól örököltem, és különböző olyan emberektől, akik irányítottak, és felnőtt keresztényé tettek engem, tehát segítettek ebben. Tehát van minden embernek vannak kétségei. Az én könyvem az pont azt akarja, hogy akinek kétségei vannak, is ragadja meg a könyvet, és lapozza fel, és lehet, hogy talál benne reményt. És ezt talán ki is emelem, hogy egy nagy R-betűs reményt. És nem a katolikus heti lapra gondolok ott, igen, hanem a nagybetűs reményt. Tehát állandóan ott van velünk a remény, és nem szabad ettől elszakadni. Tehát a kétséget, tehát az, hogy én merek írni a halálról. Tehát halál az olyan tabu, halál az jelenleg olyan tabu, ami régen, ugye még 80-90-100 évvel ezelőtt is együtt élt egy családban. Tehát együtt élt egy családban, és olyan tabu, és ezekről tudok írni. Hát mi a kétségnek a kétségeknek a csúcsa? A gyász például. A gyász, maga a gyász, és azt is le tudom írni, és de akinek van hite, aki olyan nevelést kapott, egy jó barátom, pap barátom szokta mondani, hogy igen, kapaszkodjunk, de ne felejtsük el, hogy a kapaszkodó az mindig fölfelé van. Fölfelé van a kapaszkodó. Lehet azt is talán említem az írásaimban, hogy lehet folyamatosan lefelé nézni, de lefelé nézni, hogy folyamatosan sár van. Ott főleg most ugye olvad a hó, és akkor sár van, nem szeretjük ezt az időt. De ha föltekintünk egy kicsit, akkor a tiszta eget láthatjuk. Én ezt, ez a könyv, a könyvem talán az, hogy a sártól, a sárnak a bámulását, a folyamatos bámulásától ezért föltekinthetünk és láthatjuk a
Igen, ezt értem, de mit teszel akkor, ha úgy érzed, hogy Isten szándékai, vagy szempontjai, gondolatai nem is annyira magától értetődőek, mint ahogy ezt eleve gondoltuk? Vagy hogyha mondjuk ilyen képi megfogalmazás, ugye a kötetethez kapcsolódva, amikor azt veszed észre, vagy valaki azt veszi észre, hogy nem találja Istent a csónakban, abban a bizonyos csónakban. Akkor mi a teendő?
Ez a kis történet. A könyv megjelenése után ajándékoztam. Több, nagyon örülök neki, hogy több országba is el postázni tudtam barátaimnak ezt a könyvet, és az egyik barátom Budapestről hívott föl. A következőt kérdezte, hogy te tényleg úgy érzed, hogy egy csónakban ül veled az Isten? És mondta kapásból, hogy miért? Igen, mond, miért? Mondom, nincs más választás, nincs más lehetőségünk. És azt mondta, hogy erre már nincs ilyen csónak. Hogy erre nem jár. Tehát az, hogy ebből a barátom szavaiból is éreztem, hogy ő is kétségek között őrlődik. Mondjuk egy nagyvárosban, hogy mit lehet akkor. És pontosan, amiről előbb eszéltünk az imént pár perccel ezelőtt, hogy meg kellene keresni azt a csöndet. Meg kellene valahogy keresni. Az a helyzet, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát egy olyan embernek, aki nem olyan családban nőtt föl, és kevés olyan impulzust kapott, ami a hitről szól, Istenről szól, egyik napról a másikra az nem fog működni. Azért van az a kifejezés, hogy a hit gyakorlása. A hit gyakorlása. Egy focista, egy kosaras, ha nem gyakorol, akkor az edző nem teszi fel a pályára. Tehát nekünk a hit gyakorlása az abból áll, hogy összerakunk egy puzzle játékot. Hát jó néznénk ki, hogy csak a pázlanak az egy darabkájával ottan mutogatnánk, és forgolódnánk a szobában, az nem ér semmit. De ehhez mind idő kell, mind higgadság kell, mind nyugalom, és ha itt ülnének azok a munkások, akik a szalag mellett dolgoznak valamelyik gyárban, akkor simán cáfolnának engem. Nekünk nincs időnk, még a saját családunkra se. És a világ, mondjuk ezt se a könyvem, se én, és egy jó összefogást se tudja megváltoztatni, mert ehhez azért kicsik vagyunk. De mindannyian tudunk változtatni saját magunkon, ahogy így a beszélgetés elején is erről beszéltünk, hogy a saját magadon való változtatás.
Igen. Most ugye beszéltünk itt a pedagógiáról, meg a bevezetőben, bemutatkozásban, hogy te ugye elsősorban pedagógus vagy történelemtanár. Ha jól tudom, te tavaly 20 évnyi tanítás után azt mondtad, hogy fizetetlen szabadságra mész. Meguntad?
A
gyerekeket, az iskolát, a többi
erre. Ja, értem. Mert ezt úgy is lehet értelmezni, hogy meguntam-e a fizetetlen szabadságot, ezt lemuntam meg.
Nem a gyerekekre és az iskolára.
Gyerekekre is az iskolára gondolsz.
Mert nem lenne csoda, ha 20 év után azt mondod, hogy elegem van.
Nem untam meg. Én megmondom őszintén, hogy úgy elmondtuk, hogy én mivel foglalkozom, mikkel foglalkozom. Igen. Azt még nem is említettem, hogy én 20 éve egy kis iskola újságot szerkeztek nagy örömmel. Tehát az is egy ilyen életemnek egyik része, egy picit szerkesztő vagyok.
Bocsát, de akkor újságíró, ez is
a végül is kolléga. Kolléga, újságíró, persze, lehet ezt is mondani, és aztán meg is mosolyogjuk. Én sok mindent csinálok az életben, de én azt hiszem, hogy tanítani, azt tudok. Azt ahhoz értek. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy lehet mással is foglalkozni, de azt nem tudom 100%-osan csinálni. Azt nagyon sokat kell majd tanulnom, bármit is csinálok, hogy az tökéletes legyen.
De ha ez így van, akkor adj magyarázatot erre az egy évre.
De
ez nem egy megszokott dolog a mi tájainkon.
Tehát 20 évet húztam le egy iskolába. És én tényleg úgy érzem, hogy én valóban dolgoztam.
A bősi magyar
iskolában.
Jól tudom, igazgató helyettes is voltál.
Igen, 14 évig voltam a terepen, úgy szoktam mondani, és aztán elmúlt 6 évben pedig igazgató helyettesként dolgoztam, és minden mást folytattam, amit még az elmúlt években is. Én ehhez értek. Na de most... Innen üzenem a pedagógus társaimnak, hogy ha egy módjuk van rá, akkor menjenek el fizetetlen szabadságra. Szükségük van erre az egy évre, vagy még egy évre, de szükségük van rá. Egyrészt hagyják a többieket esetleg kibontakozni. Minden megoldható, tehát ami magam mögött hagytam, az mindent meg... Jó, most az eléggé extrém a helyzet, tehát nem működik az az iskola élet, ami hagyományosan. De ami hiányzik, ha megkérdezik, ugye ez ilyen közhelyesnek tűnik, ami hiányzik, az a gyerekeknek a világa.
Igen.
Én ezt pótolom azért a saját családomban, ugye három gyerekem van, és velük való munka, beszélgetések, mi egymás, és nagyon hiányzik a kosárlabda csapatom, van egy kis kosárlabda csapatom, tehát ami számomra elég lesújtó, mert 6 év munkája.
Akkor bárjászt, akkor ezt is írjuk fel majd még a névjegykártyádra, hogy kosáredző vagy. Most így gyűjtögettem,
jó? Ezt sem mindig kijavítom az illetőket, hogy én csak kosárlabdá, a gyerekeket tanítgatok kosárlabdára, tehát nem vagyok kosáredző, mert ha meghallják a kosáredzők, akkor kikérik maguknak, tehát nem vagyok szakember, de egy ilyen 5 és 6 év munkája van ebben, hogy a koronavírus miatt nem tarthatok edzéseket. Ez számomra eléggé övönaluli ütés volt.
Igen. No most a szavaidból azt veszem ki, hogy vissza fogsz térni egy év után a pedagógusi pályára.
Ha ezt most kimondom, akkor vissza kell térnem.
Jó, akkor nem mondd ki.
De... Mivel ehhez értek, ezért, és az, hogy mi alatt...
Számon fogják kérni rajtad, igen.
Mi alatt itt szabadságolok, idézőjelben szabadságot, egy percig nem unatkoztam a úgynevezett szabadságom után, alatt, és nekem számos új gondolatom született magával a pedagógiával kapcsolatban. Tehát én komolyan gondolkodom el azon, hogy mit csináltam az elmúlt 20 évben rosszul, és ezeket mind kigyomlálom, és mi lesz az újdonság. Tehát nem áll, hogy visszamenjek, és akkor ott folytatom, ahol abba hagytam. Nem folytatom ott, hanem én szeretnék valami újat is.
Egyébként mikor kezdődött ez a szabadság? Pontosan?
Augusztus 1-én 2020-ban.
Akkor egy fél éve vagy tulajdonképpen.
Pontosan, szinte napra fél.
Mesélj nekünk erről, hogy mivel foglalkozol. Ugye megszületett egy könyv, azt tudjuk, azt nagyjából kiveséztük. Amikor itt mielőtt elkezdtük volna az adást, arról beszéltél, hogy filmeket, meg nem tudom, videókat vágtál. Mit csináltál ebben a fél évben? Ugye említést tettél a Visodort, a históriákról is, igen. Az, hogy áll, vagy azzal milyen munkák vannak.
Hát Kósa Lőrinccel ezt nagyon nekiugrottunk, tudatos volt az egész, és éreztük, hogy akkor a szeptember 1-én is kezdhetjük a munkát, megbeszéltük.
Ez a következő évad,
tulajdonképpen. Évad, igen. És pár interjú híján, másfél-két hónap alatt annyi interjút készítettünk el, következő falvakban, amennyit 2019-ben egész évben. Tehát nekünk a munkánkat eléggé megrekesztette ez az időszak, ez a betegség.
Igen.
Időszaka. Kiváltképpen azért, mert idős emberekkel dolgozunk.
Nem biztos, hogy vannak olyanok, akik ne tudnának arról, hogy mi az a Visodort, a história, de ha mégis, akkor meséljük el, hogy pontosan milyen film ez, milyen dokumentumfilm ez, hol jártatok eddig, és most ősszel milyen új helyszíneken forgattatok.
Igen. 2019. február 8-án készítettük az első interjút, és kitaláltuk a Lőrinccel, hogy a Visodort, a históriák lesz a helytörténeti sorozatnak a címe. Miért Visodorta? Tehát először a dunamenti falvakban gyűjtöttünk, és olyan emberekkel ültünk le, akik még láttak, hallottak valamit a 30-as és a 40-es, illetve az 50-es évekről. Tehát mi ezt talán a 3 évtizedet érinti meg a témánk, de azért például a bősi vízerőmű építését is érintjük, ami meg már 70-es és a 80-as évek. A Visodort a históriákba minden belefér. Helytörténeti film, az érdekessége az, hogy játékfilmnek is lehet nevezni, mivel hát a Lőrinc barátom ötlete nyomán azt mondta, hogy amiről beszélnek a 80-90 olykor 90 éves bácsik és nénik, azt röviden játsszuk le a helyi fiatalokkal. Tehát ettől lett másabb, ettől lett egy kicsit ilyen érdekesebb ez a sorozat. És az első évad után jön a másik évad, falvak, ugye Kulcsod...
Hány helyszín volt, ahol eddig jártatok?
5 helyszínnel vagyunk készen, de az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 13-14 helyszín nem már jártunk interjúkat készíteni, de 5-tel vagyunk készen, és most a következő 6 falu ott mentünk tovább. Sőt, a Dunán lefelé is, meg fölfelé is, mert ott a kis csalló köz, csónakásztunk, igen, sodort bennünket a víz, ott a Budakvajka doborga, azt szeretnénk elkészíteni, aztán ott lejjebb Csicsó, Füs, Nagykeszi, ide másik oldalra baka és szap. Ez van most terítéken.
Milyen kincsekre lehet bukkanni az emberek emlékezete? Miket vett partra? Milyen sztorikat, történeteket, eseményeket?
Gondolkodok azért, mert hogy melyikkel kezdjem, a vidámmal, vagy a szomorúval. Talán a szomorú az, hogy ezek az öreg bácsik és nénik úgy rakják le a terheiket. A 40-es és a 40-es évek, főleg a háború és a kitelepítés, deportálások korában úgy rakják le a terheiket, mintha azt nekünk mesélnék el először. Tehát sokszor csak nyelünk, és nyeljük egyrészt az indulatunkat, vagy a könnyeinket, az, hogy miről beszélnek ezek az emberek. Hogy a mi őseinknek itt a Csalló közben és Felvidéken mennyit kellett szenvedniük ahhoz, hogy mi itt legyünk, és egyenes gerincsel tudjunk megállni jelenleg is 2021-ben. A másik pedig a vidám történetek. Arra is nagyon ki vagyunk hegyezve, a vidám történetekre. Egy külön részt is tudnánk csinálni ebből. Aztán ugye, ami keményen érintette a folyó mellett élő embereket, ez pedig az árvizek. Árvizeknek a témája nagyon érdekes. Például a 65-ös árvízről, hogyha úgy szeretnénk, hogy a szerkesztőség a Mahét úgy szeretné, akkor talán ebből egy egész filmet is tudnánk csinálni. Ott az egész, ott a kulcsodiakkal, csicsóiakkal, füsiekkel beszélgetve. Nagyon sokat tudnak, nagyon sokat. És ugye vannak olyan történeteink, melyeket ugye le tudunk írni, azért, mert gyorsan írjuk mi a beszélgetésekkel párhuzamba, mert az emberek nem hajlandók róla beszélni. Tehát vannak ilyenek is, hogy azt mondja, hogy nem mondom el. Tehát 2021-ben még van olyan, aki azt mondja, hogy ez, ami 1952-ben történt, azt nem mondom el.
Na most ugye, ha jól értem, akkor ez a tipikusan az orál historinak a műfaja. Milyen fogadtatása volt ennek a helyek körébe például, mondjuk, hogy a kulcsodi filmnek a kulcsodiak részéről, vagy ha tovább megyünk, milyen visszajelzéseket kaptatok a kollégáddal, Kósa Lőrinccel?
Hát ez meglepte a helyieket egyébként. Például egy 360 lakosú kulcsodról beszélek. A legkisebb településről. Mi úgy mentünk oda, hogy senkit nem ismertünk Kulcsodon, vagy Kolozsnémán.
Milyen értelemben lepte meg őket?
Meglepte őket az, hogy először nem értették, hogy mit szeretnénk. Általában ugye azt mondják, hogy ez úgy már elkéstek vele, mert már sokan nem élnek közülük, de mi vagyunk olyan ügyesek, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik még élnek és beszélnek ezekről a dolgokról. Meglepte az idősebbeket emiatt, hogy csodálkozva néztek, hogy két idegen ember, ugye szoktam mondani, két huncut fiatal ember bemegy hozzájuk, és akkor ilyenekről kérdez. Egyrészt az idősebbeket, a fiatalabbak meg azért, hogy mit akarunk mi belőlük 5,5 perc alatt színészeket csinálni, és hogy játsszák le ezeket a történeteket. Azután pedig az, ami történt a bemutatókkor, azt talán ilyen szerényen is azt lehetne mondani, hogy siker volt. Hogy amikor ilyen kis településeken tele van a kultúrház. Igaz, hogy például Bősön, az egy már ugye város, kisváros Bős, ott például nem fértek be a kultúrházba. Voltak, akiknek haza kellett menni, mert nem volt se ülőhely, se állóhely már. Tehát ezt így szerényen is azt mondom, hogy ez siker volt. Hogy az embereket is érdeklődtek. Volt ilyen csapat, aki követett bennünket végig, egy ilyen 20-25 fős csapat, aki minden egyes bemutatón ott volt ezeknél a filmeknél. Nagy örömünk volt például, hogy Nyárodon is 3 részt, és Medvén is 3 részt tudtunk elkészíteni. Mert ugye, hát miért vágjuk le a filmet, ha mi mondjuk beígértünk egy a 30 percet, de még nekünk van 15, amit szeretnénk a nézők elé tárni.
Na most ugye említetted, hogy újabb 6 van előkészületben, 6 kis film.
Hat falu.
Településnek a története. Igen. De ez nem 6 kis filmet jelent külön?
Vagy? Nem.
Nem biztos.
Nem, mert azt például Csicsón 18 adatközlővel dolgozunk jelenleg, és még van 3 hátra.
Értem.
Tehát ebből meg nem sértek senkit, meg nem sértünk senkit, hogy esetleg kivágjuk az ő beszélgetését, vagy belőle, hanem mindenkit megtisztelünk azzal, ha 2 mondatot is fog szólni, ahhoz a tém, 2 értékes mondatot, és ez, én úgy látom, hogy a Csicsó ez egy hihetetlen gazdag, egyébként tudtuk, hogy ilyen gazdag település, témákban, kultúrában,
igen,
magyarságban, de hihetetlen, hogy amit ott fölgyűjtöttünk.
Na most csak azt akartam kérdezni, hogy ezek az újabb epizódok mikor kerülhetnek a nézők elé? Hol találkozhatnak majd vele? Nyilván a helyzeteteket rendkívül megnehezítette.
Hát nagyon megnehezítette, is, persze. Vagyunk. Tehát ha valaki, mi terepmunkások vagyunk, úgy szoktam mondani, terepmunkások vagyunk, és nem tudunk, ezt nem tudjuk stúdióban megcsinálni. Ezt az, hogy hát a járványhelyzettől függően nem tudok mondani. Mi terveztük ezt a tavaszi bemutatókat pár helyen, de ezt nagyon, tehát a 7 nappal, ha fölenged ez a helyzet, mondjuk egy másfél hónap.
Picit visszakanyarodunk a pedagógiához, ugye te azt írod ebben a kötetben, amiről beszélgettünk, ugye az Egy csónakban az Istennel című kötetben, hogy 20 éve keresed, de nem találod a rossz gyermeket. És nekem ekkor az ugrott bennél a mondatnak, ennek a mondatnak az olvasásakor, hogy erre egy komplex pedagógiai programot lehetne írni vagy indítani, hogy nem-e gondolkodtál ezen a következő műved mondjuk valamilyen pedagógiai módszertannal, vagy valami játékos formában, de mégis a pedagógiával foglalkoznak.
Nem támasszák alá a pedagógus kollégáim ezt. Tisztelet a kivételnek, akik valóban ilyen válveregetéssel jutalmaztak engem, mikor ez megjelent ez a... Tehát meg is jelent egy ilyen írás, az a cím, hogy 20 éve keresem a rossz gyerek, ezt nem tudtad, nem olvastad?
Nem tudom.
Ja, mert az a Új nőben megjelent, ez volt a címe, hogy 20 éve keresem a rossz gyereket.
Ezt én a kötetetben olvasom.
Igen, ott is írom, mert az egy ilyen, számomra egy ilyen program. Igen, program. Igen, ezt ők úgy használták föl, tehát eléggé meredek cím volt, ezt azért a pedagógus kollégák nem osszák. Most az az igazság, hogy én amikor elkezdtem...
Sokkoltad őket, mondd ki.
Sokkoltam őket, így van. És akkor amikor elkezdtem tanítani 2000-ben, szép dátum, szép évben, és elkezdtem tanítani, és én akkor már ugye 9 éve cserkész pedagógiát ettem, faltam, bezabáltam mindent, minden könyvet, ami Amerikából jött, vagy Nyugat-Európából, ezt mind elolvastam, és én azt be is tartottam, úgy, ahogy van. És nem tudtam ettől elszakadni, ez volt itt a probléma. Tehát becsöppensz egy iskolába, ahol 564 gyerek járt akkor bősre, becsöppensz, és azokat a módszereket alkalmazod, amelyeket a cserkészetben. És még a saját ifjú barátaim is, akikkel együtt végeztem egyetemem, azt mondta, a következőt mondták, Lóri, ahogy te csinálod, azt úgy nem lehet. Én azt gondolom, visszacsatolva a kérdésedre, nem osztanák a véleményemet, hogy 20 éve keresem a rossz gyereket, és ebből lehet pedagógiai programot építeni, mert azt mondanák, hogy ahogy te csinálod, azt úgy nem lehet. Én viszont ezt szeretném bebizonyítani egészen, amíg sírba nem szállok, azt szeretném bebizonyítani, hogy ez így van.
Bizonyítsd most egy picit itt be. Milyen nagy, mondjuk így mondom, szép nagy idézőjelek között reformokra van szüksége szerinted az oktatásnak?
A pedagógusnak.
Bocsánat, hogy belevágok, csak jönnek nekem is a gondolatok, és azt is írod ugye ebbe a könyvbe, ami nagyon tetszett nekem, hogy amikor a mester a tanítványának átadja a tudást, akkor az néha 5 percbe, 10-be, néha meg 53-ba telik, de semmiképpen sem mindig konzisztensen, tehát folyamatosan 45-be. Például ez is egy ilyen nagy reform lehetne, hogy az oktatási óráknak az időtartamát valamiképpen egy kicsit... belenyúlni, vagy... folytasd!
Van egy ilyen gondolatom, hogy bármelyik pedagógiai szakkönyv a következőket írja. A gyerek, főleg a kisgyerek, a második, a harmadik és a negyedik órán figyel a legjobban. Akkor miért a 6. óra? Meg a 7. Ez nem jó. Ez nem jó. Ha ott figyel, és ja, ráadásul 6. és 7. óra matematika, egy komoly figyelmet igénylő tantárgy. Én a Waldorf módszereknek a híve vagyok egyébként. Írtam egyszer egy ilyen kis dolgozatot a Waldorf pedagógiáról, hogy lehetne Waldorf módszereket behozni a hagyományos oktatásba és a hagyományos iskolarendszerbe. Mikor bemutattam ezt szlovákoknak, és megkérdezték tőlem, hogy miért pont Waldorf? Hát maga mit akar ezzel? Tehát ott ült a bizottság, és én jó földbe döngöltek akkor, hogy mit akarok én. Mit mond a pedagógiai szakirodalom? A fokozatosság elve. Akkor miért van lenne már az egyetemi tananyag a középiskolákba? És a módszerek? Miért van lenne a középiskolai tananyag már a felső tagozatos gyerekeknek a arca előtt? Miért fenyegetjük az elsős gimnazistát azzal, hogy le kell érettségizned, mikor ő neki még 4 éve van? Tehát nincs fokozatosság elve. Ebbe a pedagógiában nincs fokozatosság elve. Igen, ahogy mondtad, vagy mit tudom én, a rajzórákozok, miért csak 45 percesek? Nem tudom, te tudnál 45 perc alatt egy jó művet leadni a tanárnak, hogy kész vagyok?
Semmiképpen se, de lehet, hogy a 2x annyi idő alatt se. De értem, hogy mit mondasz, hogy rugalmasabban kellene, lehetne kezelni. Azt is mondod, hogy a rossz gyerek kapcsán, hogy mi felnőttek vagyunk azok, akik elrontják a gyermekeket. Hogyan?
Figyelj, gyerek még háborút nem robbantott ki, tehát már volt rá azért kísérlet a keresztes háborúk idején, hogy a gyerekeket küldték a hadba, de a gyereknek ilyen nem jut eszébe. A gyereknek nem jut, tehát a drogot azt nem a gyerekek termelik, hanem sajnos már fogyasszák. Tehát ez csak ilyen sarkított dolgok, de ezt mind a felnőttek. Tehát a fegyvert azt a gyerek nem úgy találta a bokorban, hanem a kezébe adta a felnőtt, ők, akik legyártották ezeket. Tehát én sarkított példákkal élve, a felnőttől származik a rossz. Tehát akárhogy is mi vagyunk azok, akik a gyerekeinket, a saját gyerekeinket is egyengetjük az úton, és megmutatjuk nekik, hogy merre menjenek, de tehát a rosszat azt mi mutatjuk meg nekik. Mi mutatjuk meg nekik? Tehát amikor a feleségemmel szóváltásba keveredek, vannak nézeteltéréseink, kicsit ha hangosabbak vagyunk, akkor a saját gyerekeink szólnak, hogy béküljetek ki, nyújtsatok egymásnak baráti jobbot, és öleljétek meg egymást, mert ez így nem helyes. Leírják a mai gyereket, azért mondom, hogy 20 éve nem találta, azért nem meséljek el most itt a kedves hallgatóknak, nem meséljek el egy-két történetet a saját gyerekkoromból. Nem voltam jó gyerek, és megkeserítettem néha a tanítóim, vagy esetleg az osztálytársaim életét. Nem voltunk jobbak. Miért mondják azt, hogy a régebben? És akkor beszéljenek olyanok, esetleg a Vissodort, a históriákban, gyűjtsünk fel olyanokat, hogy meséljetek iskolatörténeteket a 60-as évekből? Hát hallanánk olyan történeteket, melyeket nem lehetne bemutatni a kedves nézőknek. Tehát az nem igaz. Tehát az, hogy a internet, csúnyán mondom, zakkantá tette a gyereket, az igaz. Az igaz. Gyorsabbá tette a gyereket, de bocsánat, megint újra kérdezem, ki adta azt a kezébe a gyereknek, azt a telefont, meg azt az internetet? Ki vezette be neki? Hát nem ő.
Van egy különösen szép mondat, több is egyébként, de ez különösen megragad bennem a könyvedben. Azt mondod, hogy mi felnőttek azért szeretünk a gyermekek felé lenézni, vagy a gyermekek társaságát tulajdonképpen azért keressük, mert érezzük bennük a mennyországnak a vibrálását.
Igen. Örülök, hogy ezt megkérdezted, mert pár napja hallottam egy nagyon szép történetet. Megtörtént eset volt, nem tudom hol, nem tudom kivel. Állítólag egy 7 éves kislány odaszólt a 3 éves öccsének, hogy én már elfelejtettem a mennyországot, nem beszélnél róla. Tehát ez annyira szép, hogy így meg is borzongok mindig, hogy a 7 éves gyerek már megy ki abból a világból, amikor a gyerekek érzik azt a mennyország vibrálását. Ugyanebben a fejezetben írom azt, hogy Krisztus a gyermekekkel. Voltam a Mária Rádióban egyszer, 5-6 évvel ezelőtt, megkérdezték tőlem, hogy meséljek valamilyen kedves ilyen festményemről, és a Bősi templomnak a mennyezetén van egy freskó. Jézus a gyermekekkel, hát attól szebb festményt nem tudok elképzelni. Nem is láttam egyébként más templomokba, amikor a gyerekekkel, nem véletlenül, én úgy érzem, hogy pont az én templomomban, a mi templomunkban van ez. Nagyon kedves dolog, hogy Krisztus is azt mondta, hogy ha nem lesztek olyanokká, mint a gyermekek, Tehát nem azokká a kisgyerekeké, aki nem tudja kifújni az orrát, nem arra gondol. Nem az, aki kisgyerekekkel, akik nem tudják rendesen megedni a levest, mert kifröcsög nekik. Nem arra gondol, hanem pontosan a gyermek lelkülete, a tisztasága. Pontosan ez a tisztaság, hogy érezzük a mennyországot ezekben a gyerekekben. És mivel sietünk, meg kapkodunk, meg száz felé járunk, gondjaink vannak, ezért vajon szeretnénk-e látni ezekben a gyerekekben a mennyországot? Próbáljuk meg. Tehát ez is csak, megint csak visszatérek oda, hogy ezt is gyakorolni kell.
És a másik fontos gondolat még nagyon röviden, ugye a rajongó lelkesedés erről is, hogy mindent így kell csinálni, így kell tanítani, így kell filmet forgatni, így kell kosáredzést vezetni, gondolom én, így kell a cserkészetet, a gyerekekkel foglalkozni, és minden mást is, ugye. De ha nem is szándékosan, végülis valahogy keretes szerkezetűre sikeredett ez a beszélgetés, ugye a könyvedről beszélgettünk, aztán picit kitértünk a pedagógiára, visodort, a históriákra, és most megint egy ideje már a könyvedről beszélünk. Ott még van egy nagyon fontos dolog, a közösség, amit részben nagyon röviden említettünk, ugye, és azt mondod ebben a könyvben, hogy úgy vágyunk a közösségre, mint egy falat kenyérre. Végül a beszélgetésünket zárjuk ezzel a témával, és egy picit ezt a közösséget most, ennek a fogalmát feszítsük, amennyire lehet szét. Mi itt Felvidéken ugye egy kisebbségi sorsba kényszerültünk, és tudom, hogy te nem foglalkozol politikával, vagy pártpolitikával, meg aztán abszolút nem, de mégis hogyan látod a mi közösségünket ilyen szempontból, a felvidéki magyar közösség sorsát? Mennyire vagyunk mi összetartók, mire van szükségünk, miért tartunk ott, ahol?
Ez a jelenség elég elszomorít engem, hogy még egy helységben, egy falun belül az iskola igazgatója, meg az ovi igazgató nője tusakodik egymással, és magyar intézményekről beszélek. Mikor egy falun belül majdnem két cserkész csapatnak kell megalakulnia, mert mondjuk a vezetők között feszülnek az ellentétek, és megint csak magyar vezetők, cserkészvezetőkről beszélek. Mikor egy falun belül két 30 éve egymás mellett élő szomszéd, magyar szomszéd nem köszön egymásnak, akkor beszélhetünk-e felvidéki magyarság összetartó erejéről? És akkor ugyanott vagyunk vissza. Visszajutottunk ugyanoda, hogy baráti jobbot nyújtani. Most olyan szép ezt kimondani is, hogy baráti jobbot nyújtani, mikor nem lehet baráti jobbot nyújtani, sajnos. Baráti jobbot nyújtani csak a pici, nagyon kis közösségektől fölépítve lehet. Felülről épített egység a felvidéki magyarság tekintetében eléggé döcögős. Úgy látom. Ezeknek a szomszédoknak kellene vinni egymásnak egy tálca süteményt, meghívni az egyiket, a másik egy kávéra, akik hosszú ideje nem beszéltek, vagy tusakodnak egymással. Az iskola igazgatójának föl kellene hívni az ovi igazgatónőjét, hogy dolgozzunk együtt. És nem tudom, ezt hogy értsük ezt meg, mikor felekezetek, és egyház közösségekben feszülnek az ellentétek. És újra mondom, magyarul beszélő emberekre gondolok. Itt kellene építkezni, alulról építkezni. Fölfelé tekintenek a politikusokra, nagyon gyakran kritizálják a politikusokat, de mintha ők tényleg ők nem is tehetnek erről, hogy mi zajlik itt az egésznek az alján. A legalsó rétegekben, kis közösségekben, apró közösségekben. Mindig azt szoktunk mondani, hogy cserkész csapat, cserkész szövetség, szlováki magyar cserkész szövetség. Ember egy 5-6 tagú őrsökből építkezik föl az egész szlováki magyar cserkész szövetség. Ha nincsenek ezek az őrvezetők, akik 5-6 gyereket nevelnek, oktatnak, visznek ki a természetbe, akkor nem létezhet szlováki magyar cserkész szövetség, és ezt már megbeszéltük egyébként a legfőbb vezetőkkel. Igen. Is.
hogy azt írod, hogy nem jelszavakra, pártoskodásra, magasba tartott nemzeti lobogóra vagy telitorokból énekelt himnuszra van szükség, hanem itt mondjuk azt mondod, hogy baráti jobbra, tálcán kínált kávéra, süteményre, igen, odafordulásra van szükség. Én ennél jobb végszót nem is tudnék mondani. Lóri, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és hogy ebben a helyzetben is befáradtál hozzánk a stúdióba. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ez itt az Adásidő volt, a Ma Hét Média Család podcast műsora. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy itt lehettem.